Hát két ilyen szép szolgálat után kicsit csöndbe kéne maradnunk, de az időnk meghalad. És egy, én is kérdéssel szeretnék bevezetőt mondani, vagy tartani néhány gondolattal, hogy itt a szombatiskolában, nem tudom, végére értetek-e a hatodik kérdésnek is, hát a mi csoportunkban csak úgy gondolatban értünk a végére, de én azt szeretném folytatni, hogy mit gondoltok, hogy erre a kérdésre, amit Malakiás fölvet és a Jelenések könyve is, hogy eljött az ő haragjának ama nagy napja, kicsoda állhat meg az ő eljövetele előtt, megjelenése előtt. És akkor úgy kicsit magunkba tekintünk, ugye a Malakiás folytatódik, hogy mert ül, mint ötvösnek tüze is majd, megtisztítja Lévi fiait. Ugye, hogyha magunkba tekintünk, akkor azt hiszem, senki nem merné azt mondani, hogy hát én most már megállhatnék ott. Ez az első, ami biztos mindenki mondhat, hogy az Isten színe előtt, hogy ruhájuk hófehérnek kell lennie, semmi szeplő, sömörgőzés vagy aféle jellemtisztaság, bűnfeletti győzelem csodálatosan megvalósult az életükben. Napi szinten vívják a küzdelmet és győznek napról napra, óráról órára. Ezt azt hiszem kevesen tudjuk elmondani így tapasztalatból, de elméletben el tudjuk mondani, hogy erre lenne szükségünk. És akkor így felvetődik bennem a kérdés, meg gondolom bennetek is, hogyha így haladunk a megszentelődés folyamatában, ahogy az elmúlt években, évtizedekben haladtunk a megszentelődés lépcsőfokain, vagy hát hogy mondjuk folyamatában, akkor szerintetek el fogjuk valaha érni ezt a állapotot, hogy tökéletesen tiszta, megfehérettek, megtisztultak, megpróbáltattak, és most már az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, mert szájukban nincs álnokság. Tehát ha ebben az ütemben haladunk a megszentelődés folyamatában, akkor még nagyon hosszú lehet az idő a mi életünkben is, ha megérjük, meg a történelemben is, hogy Isten kiáraszthassa ránk a késői esőt. Ugye bizonyára titeket is, benneteket is foglalkoztat ez a kérdés, és hogy ez ne csak egy tanulmány legyen, hogy tudjuk, hogy majd ennek kell bekövetkezni, annak kell bekövetkeznie, meg a tanulmányt is szépen el tudjuk mondani, hogy milyennek kell lennünk. Akkor szerintetek mire van szükségünk leginkább? A megszentelődésnek ebben a folyamatában nagyon lassan haladunk a jelenlegi állapotunkban. Akkor mire van leginkább szükségünk szerintetek? Szentlélekre. De ezt hogy nyerhetjük el? Itt szeretném felidézni azt az igét, ami talán elhangzott az első kérdésnél. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem azért, hogy folytatódik? Hangosabban? Légy buzgóságos azért, és térj meg. Tehát, hogyha mi a próbák között éljük az életünket, miért vannak ezek a próbák? Miért vannak a megpróbáltatások az életünkben? Azt mondja az ige, hogy akkor legyünk buzgóságosak, és térjünk meg végre. Igazán, még mélyebben, valahol a megtérésünk megtörtént, de milyen megtérésre van szükségünk, és hogyan történhet ez meg így a végidőben? Szeretnék felidézni nektek egy példázatát Jézusnak, azaz egy beszédét, Lukács evangélium a 13. fejezetét lapozzuk fel. Lukács evangélium a 13. fejezetét, és látjuk a világban ugye a jeleket már egy jó ideje, szerintem a Covid-dal már kezdett nyilogatni a szemünk, hogy ez már az az időszak lehet, amiről azt mondja, hogy a szülési fájdalmak kezdete, hogy járványok mindenfelé, ugye pusztító járványok mindenfelé. Aztán ezzel a háborúval, meg már tényleg bizonyossá vált, meg a klímaválsággal, meg a gazdasági válsággal, hogy itt már egyértelműen elkezdődtek az utolsó folyamatok. És a Lukács evangélium a 13. fejezetében is hasonló állapotokat vehettek észre a Galilea beliek, hogy egyszer itt történt a katasztrófa, másszor ott történt a katasztrófa, mi lesz velünk, mi lesz így az országunkkal, mi lesz a népünkkel. Olvasom a 13. fejezet első 9 verszakát. Jöttek pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondtak Jézushoz a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette, és felelvén Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondta, volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvé mondta néki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, még körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ezt a példázatot ismerhetjük, de most helyezzük bele a mi korunkba ezt a példázatot, hogy itt egy szerencsétlenség, ott egy szerencsétlenség, ártatlan emberek úgy tűnik, Siloám tornya alatt lelik halálukat, 18-an ott haltak szörnyet. Ma is, ahogy reggel bekapcsoltam a híreket, hallottam, hogy milyen vonatszerencsétlenség történt Horvátországba. 17-en haltak meg, még nem tudom, milyen szerencsétlenségek. Egyik a másikat követi, egy napon belül, és ezeket csak a hírekből tudjuk, és mi minden van, amit a hírek nem mondanak el. És hát a háborúról nem is beszélve, hogy ott hányan halhatnak meg naponta. És akkor ezek az emberek bűnösebbek voltak nálunk, akik meghalnak. Kérdezhetnénk mi is a Galilea beliekkel, és Jézus azt mondja, dehogy is. A jó és a gonosz úgy össze van itt keveredve a világon, hogy nincs ilyen, ahogy a tanulmányból ismerhetjük, hogy a gonosz miatt szenved, a gonoszsága miatt. A jó meg nem szenved a jósága miatt. Itt mindenki szenved már, ugye? Nem lehet megúszni a szenvedést, hogy így mondjam, vagy a próbákat ebben a világban. Akár jók vagyunk, akár gonoszak, vagy rosszak, vagy hitetlenek. És Jézus ezért mondta nekik, hogy ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Tehát nem ment bele abba, hogy ki miért hal meg, hanem azt mondta, ha nincs megtérés az életetekben, nem látok megtérést az életetekben, majd jön a jeruzsálemi templom pusztulásával, az egész Jeruzsálem elpusztul. Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Tehát Jézus ezt már évtizedekkel előre tudta jelezni, hogy bármilyen vallásosok vagytok, meg az én népem vagytok, az én népem is vagytok, de megtéretlenül nem tudlak megmenteni benneteket a katasztrófáktól, a társadalmi, a természeti katasztrófáktól. Egyszerűen nem tudlak használni benneteket a korai eső idején, hogy majd az Isten országát hirdessétek az egész világon, és a katasztrófák elpusztítják ezt az országot benne veletek együtt. Ezért külső katasztrófák és a mi életünk megpróbáltatásai, a kis szenvedések és a kisebb próbáink, a betegségeink, a lelki problémáink. Ugye Jézus, kapcsoljuk össze a kettőt, akiket én szeretek, megfeddem, megfenyítem. Ha kívül látjátok a Siloám tornyát, meg a többit, akkor térjetek meg, ettől is készítést érezzetek arra, hogy itt az idő a megtérésre. De a megpróbáltatások a saját életetekben is mire késztessen benneteket? Légy búzgóságos, búzgón keresd az Istent, és tédj meg. És a példázatot azért mondta ezt Jézus, hogy ne essék senki abba a tévedésbe és abba az öncsalásba, hogy ő tökéletesen meg van térve. Bocsánat, hogy így fogalmaztam most, mert elmondta Jézus, hogy mi a megtérés igazi gyümölcse. Mikor mondhatod azt, hogy megtért vagy? Hát Keresztelő János is azt mondta, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. És ez a fügefa is ott állt a gazda szőlőjébe, egy csodálatos fügefa, nem tudom, van-e itt a kertbe fügefa, hozta a lombokat, és tudtok róla fügét szedni? Ez csodálatos, örülök neki. Nálunk is van a füredi gyülekezetben egy fügefa, és több kilót leszüreteltünk róla. Na de hogyha csak itt foglalná a földet, és jól árnyékot is ad, az se baj, de azért a füge egy nagyon értékes gyümölcsfajta volt Jézus korában, és hát ha egy szőlőbe egy fügefa, vagy több fügefa ott elkezdett ott nőni, lombosodni, a szőlőtől vett el a tápanyagot. És azt mondja, 3 éve keresek e fügefán termést, és nem találok. Vágd ki azt. Ugye így fejezte ki Jézus, hogy 3 éve itt vagyok közöttetek. 3 éve körülbelül, ugye az utolsó fél évét tölt Jézus közöttük. És én prédikálok nektek, én gyógyítok közöttetek, csodákat teszek. Itt-ott látok némi megmozdulást, itt-ott látok emberekben változást. De azok nagyon mérő jövő emberek, vámszedők, bűnösök, paráznák, ott látok változást. De így a vallásos körben, a ti vallásos életetekben, a fő farizeusok, meg a papok között, meg a nagy templomba járók között, azt mondja, keresem a gyümölcsöt, keresek gyümölcsöt itt az egész nép körében, 3 éve itt vagyok közöttetek, de nem találok. És azt mondja a gazda, vágd ki, minek foglalja a földet hiába. Úgy magamnak is föltettem a kérdést, hogy hát, Minek vagyok én hívő? Minek foglalom itt a helyet? Bocsánat, nem rátok gondolok most. Foglalom a helyet, foglalom az Isten szőlőjét. Hívőnek mondom magam. Azt mondom, hogy én vagyok az Isten népe, én tartozom az Isten népéhez, én vagyok a hívő, a végidő nagy hívő egyházához tartozom. De most nem tudom, gyümölcsöt terem az életem? Gyümölcsözik az életem? Mert azt mondja a gazda, 3 éve keresek, keresem a gyümölcsöt, keresem. Én mit keresek? Nem azt, hogy milyen szép leveleket hoz ez a fa. Én tudjátok, mit keresek, mondja a gazda? Én gyümölcsöt keresek, semmi mást. Itt szeretném felidézni a Máté 9.13-at, és talán lapozzuk is föl. Jézus is ezt mondta, hogy miért jött erre a világra. Máté 9.13, jól mondtam, igen, Máté 9.13. És elmentvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Ezt mondta Jézus ott előtte, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. És hát tudjátok, én mit akarok? Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Azt mondja, az életetekben azt keresem, hogy irgalmas emberek vagytok? Megszületett bennetek az irgalom gyümölcse? A lélek gyümölcsei között mi az első? A szeretet, de a görög szó, hogy szól a görög szó? A szeretetnél. Agapé. Az az irgalom, az a méltatlanok, a bűnösök iránti szeretetet jelenti. Nem a barátaink, a rokonaink, azok iránti szeretet, aki amúgy is szeret minket, és könnyű viszont szeretni. Van ilyen gyümölcs az életetekben, hogy irgalom. És ebből következik minden más. Az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Minden a szeretet fájából, minden a szeretet gyökeréből tud kinőni. És azt mondja, na ezt szeretném látni az életetekben. Így ezt is ezt mondta Jézus, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem a vallási teljesítmények áldozatait, tehát hogy hozzátok az áldozataitokat. Jó, ez is fontos. Fontos a vallási gyakorlatok követése, fontos. Nagyon, nagyon szép, és kell is, hogy összejöjjünk, tanulmányozzuk az igét. Mindenre szükség van, mert hogy ebből lesz majd talán egyszer gyümölcs is. De azt mondta, hogy mi a legfontosabb? Az irgalmasság. Hogy erre helyezzétek a hangsúlyt, hogy ez teremjen meg az életetekben. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Szóval, hogy azt mondja, hát nem azért jöttem, hogy az igazakat megerősítsem abban, hogy milyen igazak vagytok, és milyen jól csináltok mindent. Nem ezért jöttem, hanem azért jöttem, hogy a bűnösöket hívogassam a megtérésre, akik bűnösnek érzik magukat. Igazából ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy Isten tehát a szívünket keresi. A szívünket nézi. A szívünkbe lát, és a szívünkben akar munkálkodni. Hívogat a megtérésre. Mikor látjátok ezeket, Siloám tava, Pilátus vére, amit csinált veletek, ha meg nem tértek, veletek is ez történik. Akiket én szeretek, megfeddem, megfenyítem. Miért? Miért? Nem azért, hogy hú, hát milyen nehéz a hívő élet, és úgy nyögjük a hívő életünknek a terheit, és valahogy úgy elvonszoljuk magunkat az üdvösségig ezzel az állapottal, hogy hát szerencsétlenek vagyunk, de hát szeretjük a jó Istent, és ismerjük az igét, hanem azért adok próbákat, azért adok fenyítékeket, hogy légy buzgóságosabb azért, és térj meg. Visszatérve erre a zeneműre, erre a Bach zeneműre, hát ezután eszünkbe juthat erről a zeneműről, amit a Máté itt eljátszott, meg hát a Bach zongora műveitől elkezdve sok mindenig, a lassú tételekre gondolok elsősorban, azt a versét az igének, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát ez a csendes, gyöngéd zörgetés, csendesedj el, nyugodj le, mert akkor meg tudod hallani a zörgetést. Az ajtód előtt állok és zörgetek. Szóval egy ilyen Bach mű is, meg minden szép zenemű, meg minden szép művészet, Füle Lajos is, valahogy arra késztet minket, hogy úgy nyugodj le egy kicsit, aztán úgy tekints magadba. Nem? Koncertek ezért csodálatosak, és a művészet, mert ehhez segít hozzá, hogy úgy légy kedves, és most úgy ne vibrálj, hanem tekints magadba. És Jézus is azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem, megfenyítem azért, tehát vannak próbák, nehézségek, de ezután jövök az ajtód elé, ezzel is jövök az ajtód elé ezekkel a próbákkal, és zörgetek, hogy nyisd meg az ajtót, halld meg először, halld meg az én szavamat, és nyisd meg az ajtódat. Hogyan lehet megtérni újra? Szeretném megkérdezni tőletek, vagy hogy lehet, ugye azt mondhatjuk, hogy mi az, hogy megtérés? Három kifejezés görög szó van egyébként a Bibliában a megtérés helyén. Az egyik a metanoia, a gondolkodás megváltozása, a másik az anoteingétáj, ezt Nikodémusnak mondta, hogy szükség néked felülről születnetek, különben nem láthatod meg az Isten országát, és van a pontosan nem tudom, hogy ezt, ezt a tanítványoknak mondta, a strefó görög kifejezés azt jelenti, hogy térjetek vissza hozzám. De ez a térjetek vissza hozzám, ugye Ószövetségben is gyakran elhangzik az ószövetségi néphez. De a görög is használja a strefó kifejezést. Igen, igen, igen. Emlékezzél meg arról. Aha, igen. Tehát itt szeretném hangsúlyozni, hogy a megtérésre, tehát két-három ok miatt is szükségünk van, látva az idők jeleit, és a másik a gyümölcstermés hiánya, mert hogy a megszentelődés folyamatában valahogy kell egy plusz erőnek lenni a Jóistennek, hogy az a gyümölcs igazán megteremjen. És ezért mondta, hogy megkapálom, megtrágyázom, megpróbálom, megfenyítem, és légy buzgóságos azért, és térj meg. És erre mondhatjuk azt, hogy a megszentelődés időkjelei, gyümölcstermés, a megszentelődés ugyanaz a gyümölcstermés, és azért is, kedves gyülekezet, hogy így boldogabb keresztények lehessünk. Már úgy értem, hogy olyan keresztények, akikben ott a szeretet, az öröm és a békesség. Csak ezt a hármat tegyük föl kérdésként, hogy ez megvan bennünk. Tehát nem azért akar a Jóisten, hogy megtérjünk, mert most féljünk attól, hogy mi lesz velünk, hanem azért, hogy újra az első szeretetben legyünk. Ugye idéztük ezt a Jelenések 2:4-et, hogy emlékezzél, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És akkor hogy folytatódik? Emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki, és térj meg. És ezek után, hogy már látjuk, hogy megtérésre van szükségünk, ez hogyan történhet meg? Mit tehetünk mi ennek érdekében? Mit tegyünk, hogy megtérjünk még jobban, még mélyebben? Mit tehetünk mi valamit? Ezzel már teszel valamit, igen. Ezzel már, de ez jó, ez jó. Ez nagyon jó, mert Jézus azt mondta, hogy mennyivel inkább áldati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Nikodémus történetét ismerjük, és talán nem érdemes fellapozni, hogy fejből tudjuk Nikodémusnak, mit mondott Jézus. Vallásos ember volt, és azt mondta, hogy hát én beszélgetnék veled egy kicsit az igazságról, meg az Isten dolgairól. És Jézus rögtön azt mondta, szükség néked újonnan születned, különben nem látod meg az Isten országát. De hát, és akkor megkérdezte, újonnan születni. Hát miképpen mehetek be az én anyámnak méhébe, hogy újra szülessek? Mert vén vagyok, ugye? És Jézus azt belement ebbe a ironikus párbeszédbe? Nem. Utána rögtön megismételte, ismét mondom néked, szükség néked újonnan születned, különben nem látszik, nem látod meg az Istennek országát. De mi módon lehetséges ez? Ja, hogy elmondta utána, hogy a szél fúj, nem tudod, annak zúgását hallod, nem tudod honnan jő, hová megy. Így van mindenki, aki újjá születik, aki lélektől és víztől születik, ugye? Mert erre van szükség. Hogy van ez, hogy a szél fúj, nem tudod honnan jő, hová megy, és erre kérdezted, de mi módon lehetséges? Akkor már nem ironizált, hogy mi módon lehetséges ez, és tudjuk a választ erre. Azt szeretném azért megjegyezni, kedves testvérek, hogy Jézus beszélt a megtérésről a tanítványoknak is. Mikor oda jöttek hozzá, hogy ki a nagyobb közületek az Isten, ki közülünk a legnagyobb az Isten országába, és Jézus mit mondott nekik? Oda hívott egy gyermeket, azt mondja, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermekek, és meg nem tértek, semmiképpen nem mehettek be. Meghallották ezt a tanítványok akkor? Hát nem nagyon, mert még az úrvacsorán is ez volt a nagy kérdés, hogy ki nagyobb közöttük, vagyis az utolsó vacsorán. Nikodémus meghallotta ezt, hogy a szél fúj, nem tudott honnan jön, hová megy. Elkezdett ironizálni ezen, de igazából nem értett az egészből semmit. És van egy, tulajdonképpen van egy megfoghatatlan elem, van egy megmagyarázhatatlan elem a megtérésünkben, amit mi nem tudunk szabályozni, amit mi nem tudunk létrehozni a megtérésünket. Nem tudjuk magunk megcsinálni, vagy magunk nem tudjuk magunkat megtéríteni, hogy így fogalmazzak. Tehát a Szentlélek munkájára van a legnagyobb szükségünk. És itt szeretnék egy tapasztalatot elmondani nektek, hogy és utána befejezni azzal, amit Nikodémusnak mondott Jézus, hogy mindenkinél más lehet a megtérés, de én is úgy voltam vele, hogy én azt hittem, hogy megtért ember vagyok. 90-ben megkeresztelkedtem Zugligetben, ennek már 32 éve, és azt hittem, hogy megtért ember vagyok. Még prédikátor is lettem, még győri prédikátor is lettem, és azt hittem, hogy megtért prédikátor vagyok. Bizonyos értelemben talán az is lehettem úgy látszólag, de a megtérésemet Istennek tovább kellett munkálnia, mert látta, hogy még nem vagyok teljesen megtért. És 15 évig kellett munkálkodni, amire eljött az idő 2005-ben, hogy igazán megtért embernek érezhessem magam. És még most sem érzem annak teljesen magam. Mi is történt 2005-ben? Én már prédikátorként 15 évig szolgáltam, egyik gyülekezetből a másikba, még megtérők is születtek, újjászülettek, megtértek emberek is a szolgálatom során, de egy valamit nem tudtam megfogni, egy valamit nem értettem, csak prédikáltam, egy valamit nem értettem, ahogy Nikodémus sem értette, nem értett, hogy mi az, hogy és prédikáltam erről az igéről is, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, s ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. És tudjátok, mit nem értettem? Hogy mit jelent az, hogy bemegyek ahhoz. Bemegy, bejön hozzád, és veled van közösségben. Nagyon szépen tudtam erről prédikálni, sokszor is erről a Jelenések 3.20-ról, meg Nikodémusról is, de tapasztalatom nem volt róla. Nem is volt sok gyümölcs. Teremgettek gyümölcsök itt-ott, de nem volt folyamatos a gyümölcstermés, de akkor 2005-ben, január 1-én történt valami, amitől megértettem, hogy mit jelent az, hogy bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Sőt, azt is megértettem, hogy mit jelent az, hogy megnyitni az ajtót. Úgy történt ez, hogy 2005-ben, már rövidre fogom, csak 2005-ben prédikátor értekezlet volt Törökkoppányban, háromnapos, és ott nem volt kiszűzve semmilyen munka értekezlet, hogy mit fogunk majd dolgozni, és milyen evangelizációkat végzünk, mert már azt nagyjából végeztük, hanem Pál apostol leveleit tanulmányozzuk a hitáltali megigazulásról. És mindenki Pál leveleiből prédikált. Hites Gábor, Árvai Márta, Vankó Zsuzsa, Vígági, és még néhányan. Három napon keresztül, képzeljétek el. Oda mentünk, nem tudom, vasárnap este, szerda estig. Olyan napi 4-5 prédikációt hallgattunk. Napi 4-5-öt, gondoljátok meg. És nem 10 perceseket. Reggeli áhítatok is hosszabbak voltak, és aztán én Kecskemétről mentem oda erre az értekezletre, és tele voltunk mindenféle próbákkal. Két skizofrén testvérünk volt Kecskeméten, aki félelmetes dolgokat csinált Kecskeméten, skizofrén betegségben voltak, de ugye azok nem ismerik el, hogy azok, és az egyiket keresztségre is készítettem. És amiket mesélt ő a skizofrén élményeiről, én először elhittem, hogy az igaz. De aztán, amikor mondtam, hogy te, Marika, ez szerintem ez nem a valóság, amiben te élsz. Lesátánozott, meg stb., hogy akkor te is a sátán vagy, stb. Úgyhogy ilyen vallási skizofrén nagyon veszélyes. De ez csak egyik. Aztán magánéleti problémák, gyülekezeti problémák. Egyik a másik után jött, és úgy mentem erre az értekezletre, hogy hát egy kicsit megpihenni, megnyugodni, összeszedni magamat, stb. Mondom, még nem tudtam, mi az a jelenések 3:20 a gyakorlatban, a valóságban. És akkor, hogy hallgatom az ige hirdetéseket, ott nagyon szép fejtegetést az igéről, ige tanulmányokat hallom. Na mondom, hát nekem annyi problémám van, annyira nehéz itt az élet, hogy magánélet minden, hogy én második nap után megszökök az érte. Valahogy majd beteget jelentek, és remélem nem veszik fel. Tehát, hogy majd úgy szépen lelépek egyik vacsora után. Már úgy 2 nap után tele voltam ezzel, hogy itt csak teológia van, de az élet meg annyira nehéz. És akkor, ahogy így morfondírozok magamba, Árvai Márti tartja a prédikációját a Szentlélek munkájáról. Például azt mondja, hogy a Szentlélek nem csak egy Isten tiszteleten akar ám komolyan szólni hozzánk, hanem 0-24 órában, még álmunkban is ádeleget. De mondom, már úgy voltam, hogy hazamegyek, és akkor erre fölkaptam a figyelmet, hogy magamba roskadva, és ahogy ezekről a Szentlélek csendes, szelíd munkájáról beszélt, úgy egyszer csak úgy elcsendesedett bennem az a sok lárma, az a sok keserűség, az a sok rossz gondolat, úgy egyszer csak úgy csend lett a fejembe, mert elkezdtem figyelni a prédikációra. És érdekes, hogy a Mártika mellett valaki a fülembe súgta, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek. Itt állok az ajtó, ugye az igén keresztül is. Megnyitod az ajtót? Hajlandó vagy megnyitni az ajtót? Annyira kristálytisztán mondta ezt, hogy úgy beleborzongtam, és olyan csend lett belül, hogy ezt olyan tisztán hallottam, olyan, mondom, minden zajt, csak olyan finoman hallottam a Mártikának a prédikációját is, de sokkal erősebb volt az a belső csendes, szelíd hang. Mondom, milyen érdekes ebben a csendben valaki ezt mondja. Hát ki mondhatja ezt? Rögtön eszembe jutott az ige, hogy én állok az ajtó előtt, Jézus. Megnyitod az ajtót, és én akkor bemegyek hozzád, és veled vacsorázok. Hát ugye így szól tovább az ige. Mondom, van ilyen? Van ilyen, hogy megnyitom az ajtót? És te bejössz hozzám? Van ilyen? És azt mondja, hogy van. De ez ugyan belső kis párbeszéd, de pillanatok alatt folytatódott le. És akkor megnyitottam így, hogy mondom, most akkor marad így nyitva az ajtó, ahogy itt hallak téged. Én itt most nyitva hagyom ezt a hangot neked, számodra. Nyitva hagyom magam számodra. Ebben a csendes hangban szeretnék továbbra is élni. A te csendes hangodat szeretném továbbra is hallani, és köszönöm, hogy ezt a csendességet megteremtetted bennem, hogy én meghallak téged. És te most itt bennem vagy, bocsánat. Hogy a szőlővesző a szőlőtőn, maradjatok bennem, te most bennem. A Szentlélek által ugye Krisztus belépett az ajtón, a Szentlélek által, és olyan szeretet, olyan öröm, olyan békesség lett úrrá rajtam, amit nem tudtam, hogy ez most egy karizmatikus valami varázslat, vagy ez maga a Szentlélek munkája. Ez a szeretet, ez olyan, hogy az ige is mondja, hogy elkezdtem igéken gondolkodni, hogy ez karizmatikus, vagy nem csak érzelmi, azt mondja, hogy minden értelmet felülhaladó szeretet. Akkor most már kezdtem mondani, hogy minden értelmet felülhaladó békesség. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, hanem ami bennem van, azt a békességet adom nektek. A nyugalmat, a minden körülmények közötti csendes nyugalmat, békességet. Mondom, jó, akkor ez is megvan. Akkor az öröm. Hát tényleg, olyan öröm volt bennem, hogy ez semmiféle mesterséges dologhoz nem lehet hasonlítani, hogy ilyen felajzott öröm lett volna, hanem az a teljes nyugalom, csendes, hogy mondjam, derű. Bizonyosság Isten szeretetében, hogy elfogadod, hogy benned van, és te az ő gyermeke vagy. Azt, ahogy a római levélben mondja, hogy a lélek, Róma 8, hogy a lélek bizonyságot tesz a ti szívetekkel együtt, a lelketekkel együtt, hogy Isten gyermekei vagytok. Isten bizonyságot tesz a lélek által, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Na, ezt éreztem azt, hogy ez az a szeretet, vagyis ez az a megtérés, amire Isten mindannyiunkat el akar vezetni. És ez csak, ezért nem tettem semmit. Ezért nem kell semmit tenni. Egyet kellett tenni. Meghallani. Meghallani a lélek zörgetését. Elcsendesedni. Törekedni arra, még az elcsendesedés sem én hoztam létre magamban, hanem az Isten lelke teremtett csendet bennem. Csak hagyni kellett magam, hogy meghalljam ezt a csendet. És tulajdonképpen Nikodémus fejezetének ez a fejezete segített aztán helyre tenni az Jézus élete Nikodémus című fejezetben, hogy ez a megtérés, ez maga a megtérés, ez nem karizmatikus élmény, ez maga a megtérés. És én eddig csak az igét ismertem, az ige tanulmányokat fejtegettem, jó igyekezet volt bennem, nem mondom, hogy nem voltam, a gondolkodásom nem változott volna meg, az önző gondolkodás, azt tudtam, hogy az helytelen, és az önzetlen, a helyes, és minden a helyén volt, amit a gondolkodásmód megváltozásából ról mond az ige, hogy igen, ez a helyes, és gyönyörködtem az Isten törvényében a belső ember szerint, stb. De nem voltam újjászületve. Az az újjászületés, azt tudjátok mi? Új teremtés. Azt mondja az ige, új teremtés az. Hogy is szól ez a korintusi levél? 5. fejezetében. A régiek elmúltak, újjá lett. Igen. Új teremtés. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Tehát ezt nem lehet értelemmel, hogy így mondjam, létrehozni. Ez egy csoda, ez teremtés. Ez teremtő erőkkel. És testvérek, hogy nehogy azt higgyétek, hogy itt valami karizmatikus élményben volt részem, és csak ezt akartam most nektek elmondani, hogy törekedjetek valamilyen karizmatikus, nem. Ez maga az újjászületés, amit Nikodémusnak így magyarázott el Jézus, vagyis Ellen White így értelmezte ezt, amit úgy gondolom, hogy lélektől ihletett. Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatók, érezhetők, ugyanígy nyilvánvalóvá válik a lélek, szívben történő munkálkodása az olyan ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt. És itt van egy fontos mondat, amikor Isten lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Tessék! Amikor Isten lelke átveszi az uralmat a szív felett. Nem csak úgy zörget, meg úgy valamit hallok, hogy jaj, hát ezt ne, meg azt ne tedd. Amikor átveszi az uralmat az életedben, na akkor vagy megtért. Akkor átalakítja az életedet. És így folytatódik, hogy ez miben lesz látható. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, már a gondolatokat is elveti, lemond a gonosz cselekedetekről, szeretet, öröm, szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. Mi úgy gondoljuk, hogy a megszentelődés hosszú, jó évtizedes, több évtizednyi folyamatán keresztül juthatunk el oda, hogy szeretet, alázatosság, béke lépjen a harag, az irigység és az összeférhetetlenség helyébe. Tehát mi küzdünk a harag, az irigység és az összeférhetetlenséggel szemben, ami a természetünkben van. Csak hol győzünk, hol nem győzünk, hol sikerül legyőzni a haragot, hol nem sikerül legyőzni. Hát majd egyszer csak sikerül. Egyszer majd csak legyőzzük. Az ige azt mondja, ha megtértél, és az Isten lelke átvette az uralmat a szíved felett, elveted a bűnös gondolatokat, lemondasz a gonosz cselekedetekről, szeretet, alázatosság, béke lép a haragirigység és összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik. Senki sem láthatja a kezet, mely leemeli a terhet, nem láthatja a mennyei udvarokból alászálló fényt. Mikor jön ez az áldás? Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre Isten képmására. Ez a lélekben való megtérés. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Hittel. Gyere be, beengedlek. Miért ne? És alávetem magam mindenben Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre. Öröm, szeretet, békesség, és mindez lép. Egy új lény, hát addig össze is különböztünk ott egy munkatársal előtte az első két napban, amikor még ez a tapasztalatom nem volt. És utána rögtön oda mentem hozzá, ne haragudj, olyan hülyén viselkedtem, bocsáss meg nekem. És néztem, hogy mi a bajod neked, miért kell? Természetesen tudtam oda menni, hogy ne haragudj, helytelenül viselkedtem, és bocsáss meg nekem, és bár ő se viselkedett olyan nagyon helyesen, de tőle nem jött egy ilyen bocsánatkérés. Meg is értettem. Szóval, kedves gyülekezet, mi akkor a feladatunk? Mi a mi részünk? Mondom így, mi a mi részünk, záró gondolatként teszem fel ezt, hogy egy ilyen tapasztalaton, a megtérésnek ilyen mélyebb tapasztalatán átmehessünk. Én nem tettem semmit ezért. Én azt mondom, én ezért nem tettem semmit. De egyet lehet tenni. Elcsendesedni. Hagyni magunkat megszólítani. Hagyni, hogy a lélek megszólítson. Én azt hiszem, hogy ennél többet nem tehetünk. Most lehet, hogy furcsán hangzik, hogy nem azt mondom, hogy tessék több Bibliát olvasni, tessék hosszabban imádkozni, tessék gyötrődni többet, stb. Ezért nem. Ezt nem tudom mondani, mert én se tettem. Mindenkinél más egyébként. De tudjátok, a végidőben, amikor elhangzik ez a kérdés Joel könyvében, hogy kicsoda állhat meg, Joel nem Malakiás, ez a harmadik könyvben, Joel könyvében is elhangzik egy ilyen a második fejezet, vagy első fejezet végén, akkor mi a válasz erre? Talán ezzel zárnám mégis a mai alkalmat. Mert ebben mégis van valami, mert szeretnénk valamit tenni, és szerintem ennyit tehetünk mi is, mert az ige is felhív erre, felszólít erre. Mert hogy most már nagyon rövid az időnk, ahogy Joel könyvében is, ugye ott mindent megevett, a szöcskő elvert a termés, a marhanyáj béget a mezőn, nincs ivóvíz, nincs semmi. És hát akkor mit tegyen az Isten népe? Lapozzuk fel Joel könyve második fejezet 12. versét. Ugye itt hangzik el a második fejezet 11. versében, hogy itt is a kérdés, bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt? Igen nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt? És így válaszol, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. A megtérés tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi keressük Istent szívünk teljes szívével. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Ne csak úgy félig meddig. És ahhoz, hogy ez a teljes szív megtörténjen, segítsétek ezt böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Egyik gyulai testvérünk Gyulaváriban lakott, még most is lakik, egy mozgássérült testvér, lakatos volt, és egyik napról a másikra lebénult egy agyvérzés miatt, és otthon olvassa egész nap a Bibliát, és még főzni se tud, semmit nem tud otthon tenni, mindent a felesége kell, hogy végezzen. És azt mondja nekem, egy ilyen gyulai könyvárusítás során, ott árultunk karácsony előtt a piacon könyveket, hogy én most vegyek neked is kenyeret, vagy zsömlét, nem vagy éhes? Mert én mentem volna, hogy vegyek valamit. Azt mondja, én böjtölök, azt mondja. Hát jó, visszamentem. Aztán úgy, mivel ott álltunk egész nap együtt, egymás mellett, megkérdeztem, tulajdonképpen miért böjtölsz, hogy meggyógyuljál? Hát gondoltam magamban, nem így kérdeztem. És soha nem felejtem el, egy olyan ember volt, akivel tényleg olyan nagyon mély lelki beszélgetéseket lehetett folytatni. A Dunai Péter feleségének az apukájáról beszélek, csak hogy úgy tudjátok, hogy kiről van szó. Dunai Péter talán ismeritek, a felesége Szandra apukájáról van szó. Hát azt mondja, ilyen nagyon halkan, csendesen mondta, olyan alig hallottam, mindig olyan kis vékonyan beszél. Én azért böjtölök, hogy alázatosabb lehessek. Hogy alázatosabb ember lehessek. Hogy alázat legyen bennem. De én olyan alázatos emberrel nem nagyon találkoztam, mint ő. De ezért böjtölsz. Ezért. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel, sírással, kesergéssel is. Hogy alázatosak legyünk, hogy ti föld alázatosai, térjetek észre, mondja, alázatosoknak mondja, alázzátok meg magatokat. Kívánom ezt mindannyiunknak, hogy ebben a lelkületben hagyjuk magunkat, hogy alázatra jussunk, és a Jóisten a lelkünkbe tudjon lépni. Krisztus a lelkünket tudja birtokba venni, és igazán szeretet, öröm és békesség lehessen bennünk. Nem megjátszva, nem kierőltetve magunkból egy ideig, óráig, hanem tartós szeretet, öröm, békesség, a szeretetlenség, az örömtelenség és a békétlenség között is megmaradhasson, mert ettől a lélek gyümölcse, hogy mindezek ellenében ott ez a gyümölcs. Amen.